ami segítségünk, ájtatunk megtartása és megszentelése, jöjjön Istentől, ami atyántól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, valaki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A mai ígét olvasom az Új Szövetségből, ennek egy részét, egy hosszabb történet. Péter Cornélius házában ennek a apostolok cselekedete 10. részének az 23. versétől olvasom, 29-ig. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Cornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Cornélius eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá. Állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgető bement vele, sok ember találtott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartani, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem. Kedves testvérek, ez a történet egy nagyobb történet folyamba illeszkedik bele Péter és Cornéliusnak a történetébe, az apostolok cselekedete közepén ezt találjuk, már Pál apostol megtérése után vagyunk, az első keresztény gyülekezetek, az első keresztények első nagyobb mozgásait figyelhetjük meg, és ez az a történet, ahol azt mondhatjuk, hogy az a nagy gát, vagy az a nagy gondolatrendszer, ami elsősorban az Ószövetséghez, a zsidó valláshoz, a kultuszhoz, a személyes érintettséghez ebben a kultuszban a apostolokhoz köthető, mármint hogy ők kötődtek ahhoz a valláshoz, ahhoz a kultuszhoz, amiben felnőttek, amihez ők maguk is tartoztak. Pál apostol ebben még kiművelt is volt, tudományos szempontból is. Itt ez a történet, ahol ez az egész rendszer átszakad, és kinyílik igazán az út a pogányok felé is, nem csak a hívő zsidók felé, az Ószövetségben gyökerező zsidók felé szólal meg az üzenet, hanem egészen kinyílik a pogányok felé is, ahol ezt már egyébként Jézus az apostolok cselekedetei elején, amikor mennybe megy, el is mondja, hogy terjedni fog az evangélium Júdeában, Samáriában, és aztán a föld végső határáig. És ez a szép történet, Cornélius és Péter története, amikor mind a ketten külön látomást látnak, hogy nekik találkozniuk kell, és a nagy átlépés, a nagy áttörés pedig abban lesz, hogy Péterhez követeket küldenek, és úgy hívja meg Cornélius a házába, tehát egy ennek a két látomásnak, a két álomnak a kapcsán, mikor Péter látja leszárni a lepedőt és tisztátalan dolgokat kell megennie. Ez lesz az áttörés, hogy megszűnnek ezek a úgymond felekezeti vagy vallási határok köztük, és kinyílik az evangélium mások számára is. Ha nagyon konkretizálni szeretnénk ezt a történetet, akkor mi is azért ülhetünk itt, 2000 évvel később, mert ez az áttörés megtörtént, és nem csak az Izrael részesül az evangéliumban, hanem a többi nép is így, mi is. És ennek a történetnek van egy különös áttétele, még azon kívül, hogy nagyon sok ilyen ajtó nyílik ki ezzel a határáttépéssel, amit Péter aztán az életében megtesz, és ő lesz a pogányoknak az apostola, így szoktuk mondani. És van egy ilyen nagyon érdekes emberi rész, amikor belép ugye, Péter Cornélius házába, ami tisztátalannak számított, akkor Cornélius elé borul, leborul a lába elé, és imádni akarja őt. Ez többször is megtörtént egyébként az apostolok cselekedeteiben, amikor emberileg is fel akarják emelni az apostolokat. És Péter akkor ezt a nagyon szép mondatot mondja, ami engem most különösen megragadott ebben a szövegben. Állj fel, én is ember vagyok. És összekapcsolódik ez a mondat számomra azzal a gyakorlattal, amit nagyon sokszor hallani ma, manapság, amikor lelkészeknek az emberi vonalát, vagy keresztényeknek az emberi arcát mutatják meg, vagy mutatódik fel. Vasárnap egy olyan gyülekezetben voltunk istentisztelete nemesével, ahol egy hatodéves szolgált egy évig, és most bocsátották el nyárra, hogy mehet most az útjára, aztán majd szeptemberben megy vissza. És a lelkész ugyanezzel a két kettősséggel bocsátotta el a hatodéves teológust, hogy azt mondta neki, megköszönte a lelkészi mi volt át a lelkészi szerepét, hogy ott volt lelkészként, és külön kiemelte, és hogy köszöni azt, hogy emberként is ott volt. Tehát lelkészként és emberként. És az a kettőt külön választotta. És hát nagyon megütött ez a gondolat, azért is, mert ezt már sokszor hallottam korábban is, hogy ezt a kettőt valaki külön választja, hogy egyrészt valaki lelkész, és emellett még esetleg lehet ember is. Vagy azt is, nem is akarom most csak a lelkészre kiegyezni, hanem keresztény és ember. És hát elgondolkodtam, hogy miért van ez a kettősség ebben az igében is, de egyébként is, hogy valahol ez egy furcsa dolog, hogy a kereszténységben, mintha alapvetően nem tartozna bele az emberi mi volt, és olyan, mintha az emberi mi voltból pedig hiányozhatna a kereszténység. Valószínű, hogy ebben egy nagyon mély szellemi harc is van, egy kicsit annak az egyház történelemben lefolytatott harc is benne van, amit a humanizmus és a kereszténység képvisel. Tehát van egyszer a humanizmus, ami Isten nélkül szeretné megvalósítani az ember ideált, és van a kereszténység, aki pedig ugyanezeket az ideálokat szeretné megvalósítani, de azt arról a meggyőződve, hogy csak Istennel lehet ezt. És ez a kettő mindig ott van egymás mellett, történetileg is a humanizmus a meleg ágya például a reformációnak, az egyház megújulásának. És ez a kettő vetekedik egymással, ha mai életben gondolkodunk ilyen, hogy a kereszténység és az emberiesség, vagy a humanizmus hova egymás mellett. Ilyen például, ami nagyon népszerű ma Európában és Magyarországon, és az önkéntesség. Ez olyan, mintha az önkéntességet most egy néhány évvel ezelőtt találták volna föl, addig nem is létezett, hogy valaki úgy végez munkát, hogy nem kér érte bért. Pedig a kereszténységnek a szolgálata, amit akár a társadalomban végez, akár személyesen valaki a gyülekezetében, ez már rég megvalósította, hogy igen, valaki képes szolgálni másoknak, úgyhogy nem vár érte semmit. És ezért fontos az, hogy hogyan is tekintünk egymásra, hogyan tekintünk a másikra. Még azt mondom, hogy a hétköznapi életben is nagy veszély ez, hogy egy embert minek tekintünk, többnek tekintünk-e, mint egy ember, vagy esetleg kevesebbnek. És még az egyházban is lehet veszély, hogy az ember, a személy lesz fontosabb, mint maga az ügy. Az egyházban is lehet, alakulhat ki ilyen jellegű kultusz, mint aminek itt a gyökereit megtaláljuk az apostolok cselekedeteiben. És nagyon érdekes, hogy akkor is kialakul ez a kultusz, hogyha Péter ez ellen elemi erővel tiltakozik itt az apostolok cselekedeteiben. Látjuk utána Péter életét, illetve a Péter utó életét, már amit az utó egyház csinált belőle, tényleg az egyháznak az első számú szentje. Ha valaki jár mondjuk nagyobb vallási helyeken, például Rómában, Szent Péter katedrálisban, akkor láthatja azt a fajta emberi kultuszt, ahogy fotózkodnak az emberek, például Péter szobránál, olyan hosszú sorban, hogy jó fotósnak kellene, hogy valaki önmagába le tudja fotózni a szobrot, és ne valaki ott mellette álljon. Kialakul ez a fajta kultusz, amikor egy ember fontosabb lesz, mint maga az ügy. Jó példákat láthatunk erre a világi életben is. Azért mondom már csak így példának ezt, mert most hétvégén voltunk édesapámnál, és kezembe került egy kis irat, amit anyukám írt még a sárbogárdi főiskolán töltött éveiről, egy ilyen emlékezés kapcsán. Megható volt, beleolvastam, és nem emlékeztem erre az epizódra, de ő akkor járt oda, 53-ban, amikor meghalt Sztálin, és nagyon érdekes volt, hogy azon a délutánon, amikor meghalt, akkor ő az egyik teremben zongorázott. És hát ő nagyon megható volt ez a kép, hogy meghal ez a nagy ember. Tudjuk jól, hogy mivel járt ez, hogyan zokogta végig több ország is a halálát, és hogy anyukám meg zongorázott ebbe az időbe. És hát nem rúgták ki ezért, de eltusolták ilyen, hogy hát szegény biztos nem is tudta, hogy nem tudom, de olyan szép jelenet volt, hogy anyukámnak ennek az embernek, a nagy embernek a nagy halála nem jelentett túl sokat, de azt tudjuk, hogy milyen jelentősége volt. És nagyon fontos az, hogy valakit hova is emelünk magunkban. Most van egy nagy háború Magyarországon is ezekkel a különböző plakátokkal kapcsolatban, és nagyon sok ilyen cikk jelenik meg, hogy milyenek is például a magyarok, és akkor mindenki leírja, hogy milyen tapasztalatai vannak erről. Nagyon sok mindent írnak, akár negatívan, akár pozitívan is magáról, hogy milyenek is vagyunk. Milyen kép alakul ki bennünk a másikról? Ugye Péter azt mondja Cornéliusnak, hogy állj fel, én is ember vagyok. Mit jelent számunkra az, hogy valaki ember? Mennyire ítéljük meg, mennyire ítéljük el, hogy ezekben a plakát háborúkban időnként akár nemtelenül is teszik ezt mások, mennyire jellemző ez ránk, mit jelent számunkra a másik ember, mennyire emeljük ki abból a közegből, amiben mi is benne vagyunk, hogyan tekintünk a másikra. József Attila azt mondja, hogy ezt az emberiséget, hisz ember vagy, nevesd meg. Azt mondja, hogy az ember voltunkból éppen következik az, hogy mi nem emelkedhetünk a másik ember fölé, hanem éppen fölemelhetjük a másikat hozzánk, ahogy Péter is tette. Hiszen felemelte Cornéliust, és kimondta ezt a nagy igazságot, állj fel, én is ember vagyok, nem vagyok több, mint te, akkor is, hogy te egészen más alapról indulsz, akkor is, hogy én apostol vagyok, akkor is, hogy én első vagyok szinte az apostolok közül, én is ember vagyok, és nem vagyok több, mint te. És úgy gondolom, hogy ez lenne a nyitja valahol az életünknek, a hozzáállásunknak, a másokhoz való hozzáállásunknak, hogy igenis mit jelent a másikat fölemelni hozzánk, és a másikat magunkhoz emelni. És Péter meg is magyarázza ezt egyetlen mondattal, nagyon szépen fogalmazza, azt mondja, hogy annak ellenére, hogy tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolattal, hogy hozzá bemenni, de nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. És ez a két szó az, ami még nyomaték, még jobban megerősíti ezt az igét, hogy állj fel, én is ember vagyok, hogy igen, ez a két olyan terület van, a szentség és a tisztaság, ahol a másik embert oda tudjuk emelni magunkhoz. Egyrészt bevallva azt, hogy mi sem vagyunk annyira szentek, mint ahogy ezt esetleg mások látják Isten előtt, és mi sem vagyunk annyira tiszták, mint ahogy ezt mások gondolják. És ha valaki azt mondja, hogy igen, ez a két terület az, ahol valakit magunkhoz, hogy magunk mellé lehet emelni, akkor ez egy tényleg ilyen terület. A szentség az, ami Istenhez tartozik, ami Péter szájából nyilván kiderül, mert az is, hogy mennyi mindent jelent ez az ószövetségi kultuszokkal kapcsolatban. És ugyanilyen a tisztaság is, ami azt jelenti, hogy mennyire törekszik az ember arra a tisztaságra, amit Isten ad nekünk, és amire egyedül ő tisztíthat meg bennünket. És ezt Péter arra az emberre mondja, aki idegen számára, vallásilag is, ismeretlen is, és csak az alapján az egy üzenet alapján, amit ő megértett, és a Kornélius által megértett üzenetből lesz egy kapcsolat, egy átlépés, egy határátlépés, belépés egy pogánynak a házába, ami egyben kilépés ebbe a világba is, és Péter ennek a világnak az apostola lesz. Ezen a napon jó úgy látni egymást, ahogy ebben az igében is benne van, az egyházban is nem többnek tartva a másikat, nem fölemelve, nem személyi kultuszt építve, hanem emberként a másikra tekintve, és különösen abban a gondolattal, hogy azért is, mert én ugyanolyan ember vagyok, mint a másik. És ez az ugyanegy emberség, az Isten által elnyert Krisztusi ember, ő tud felemelni másokat a szentségbe és a tisztaságba. Amen. Imádkozom. Köszönjük neked, Istenünk, ezt az igét, ami átjárhatja az életünket. Ennek a fontos üsztörténeti pillanatnak lehetünk a részese sokkal később is, hogy kinyílik az evangéliumod mások felé is, és ebben a nagyon megmondós, nagyon gyűlölködő világban hadd képviseljük mi is ezt az emberileg felemelést, a nyitottságot, a belépést a másiknak a szentélybe, a házába, és a kilépést onnan, hogy gyakoroljuk ezt a felemelést, hogy nem vagyunk különbek, mint mások, nem vagyunk jobbak, még akkor sem, hogyha te nagyon sok mindent már megmutattál nekünk, megtisztítottál sok mindentől. És kérünk téged azért, hogy ez a szentség és a tisztaság ezért lehessen ennyire fontos számunkra, hogy igen, mi erre törekszünk, hogy másokat ugyanebbe a körbe juttassunk és segítsünk. Kérünk, hogy így légy velünk, és áld meg a mai napunkat, áld meg a távol lévőket dolgaikban, ügyeikben, és áld meg minket is, hogy így tudjunk egymásra tekinteni emberként is. Így áld meg minket, kérünk ezen a napon. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.